Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Szomráki Béla, Olaszország szakértő, akivel természetesen arról fogunk beszélgetni a következő előttünk álló szűk egy órában, hogy ki nyerheti a választást Itáliában, milyennek a voksolásnak a tétje, milyen helyzetben van Olaszország, és Magyarország számára mit jelenthet majd az esetleges győztes koalíció. Szeptember 25-én több mint 50 millió olaszt várnak az urnákhoz. Arra kérlek, kedves Béla bátyám, hogy ismertesd a részleteket.
Hosszas kínlódás után, ami eltartott egy bő három évig, végül is Mattarella nem bírta tovább halasztani azt, hogy előrehozott választásokat tűzön ki, hiszen a 2018. március 4-én megrendezett választások nyomán az olasz parlamentben kialakult erőviszonyok egy nagyon erős úgynevezett ötcsillagos mozgalom jelenlétével, több mint 30%-kal, és egy jónak mondható jobboldali szerepléssel, de viszonylag kiegyensúlyozott helyzettel. Ez a parlament előbb-utóbb nem tudott mit kezdeni. Először az ötcsillagosok, amelyik ugye a döntőerő volt ezzel a 30-valahány százalékával, először Salvinival próbált meg kormányt alakítani. A védnök ennek a kormánynak egy bizonyos Giuseppe Conte lett, egy dél-olaszországi kisvárosban működő ügyvéd, aki valamelyiknek a barátja volt. A ötcsillagosok vezetője, Di Maio és Salvini, a Liga vezetője nem tudott megállapodni, és két dudás egy csárdában nem megy, úgyhogy hívtak egy cimbalmos, ez a cimbalmos volt a Giuseppe Conte. Ez valamennyire működött, ez egy nagyjából olyan kormányzat volt, amelyik olyan közel 15 hónapig húzta, ahol volt egy jobboldali erő, a Salvini féle, és volt egy ilyen, se olyan, egy gyülevész internetes népségből kialakult frakció. Húztak, halasztottak egy csomó dolgot, Salvini igyekezett egy eléggé jobboldali karaktert adni ennek a politikának, mint miniszterelnök helyettes és mint belügyminiszter. Talán nem véletlen, hogy 2018. augusztus 28-án, amikor a újságírók megkérdezték Orbánt, hogy miért látogatja meg Milánóban a prefektúrán Salvinit, akkor mondom, talán nem véletlen válaszolta azt, hogy Salvini az én hősöm. Mert miért? Kérdezték meglepetten. Azért, mert bebizonyította, hogy az illegális migrációt a tengeren is meg lehet fékezni, gyakorlatilag meg lehet állítani, meg lehet spórolni, ha ezt a csúnya szót lehet egyáltalán használni, ezt már nem én mondta, hanem én, rengeteg emberi életet, mert az emberek nem fulladnak vízbe egy olyan kalandos úton, amelyet az ember csempészek, és egyéb politikai körök kvázi kikényszerítenek, kiprovokálnak. Salvini nem tudta tartani magát, vagy elgalopírozta magát, vagy nem tudta tartani magát, bedobta a törők között. Ezek után az ötcsillagosok a jobb oldal után magát erőteljesen baloldalinak becéző demokrata párt volt az, amelyikkel összeállt. De itt most már amíg az előző formációban azért voltak közös pontok, ebben gyakorlatilag nem volt semmilyen közös pont. Egyetlen közös pont volt az, hogy igyekezzünk megtartani a helyünket, megtartani a miniszteri bársony székeket és a parlamenti székeket. Gyakorlatilag az történt, hogy egy öt matematikailag lehetséges koalíció uralta Olaszországot, de totálisan impotens volt, hiszen egyik a másiknak az ellentéte volt, gyakorlatilag az ötcsillagos mozgalom épp a demokrata párt ellenében jött létre, az elitek ellenében jött létre. Egymást rugdosták le erről az alkotmányos lélegeztetőgépről, ahová Mattarella helyezte őket gyakorlatilag, az államelnök. És ez a dolog, ez úgy tartott, de nem csináltak semmit, nem haladtak előre semmibe, közben beütött a pandémia, ami gyakorlatilag a következményeiben kivéreztette ezt a kormányzatot. A torok elvágásával a pénzügyi hatalma képviselői, részben bizonyos politikusok egy volt olasz miniszterelnököt bíztak meg, Matteo Renzit, egy ilyen nagyon krakéler toszkán politikust, aki egyszer már megfúrta Enrico Lettát, a mostani demokrata párt vezetőjét, megfúrta saját magát is, szóval egy ilyen fúrógép önmagát Il Rottamatore-nak szereti nevezni, vagyis a lebontónak, a szétbontónak, az autó alkatrészekre, darabokra szedőnek, a darabokra szedő ember be is jelentette, végrehajtott egy tavaly februárban egy kormánycsínyt, szó szerint, hogy ő a további joga nem szerepel ebben a inkább baloldali jellegű kormányban, ez nem igazán baloldali. A magyarázat az volt, hiába próbálták, édesgették őt mindennel, nem fogadott el semmilyen kompromisszumot, igenis kilép ebből, nem tudták összehozni a bennmaradottak a megfelelő többséget, mert ugye volt a ötcsillagos mozgalom, a demokrata párt, és a demokrata pártból kiszakadt, de jelentős mandátum erővel rendelkező Renzi, aki így kimászott, ettől összedőlt az egész építmény, de nem volt véletlen az időzítés, mert régen megállapodtak, csak a demokrata pártnak a vezetői nem tudtak róla, mondjuk a nagyobb erők, arról beleértve Mattarellát is, az államelnököt is, hogy itt van nekünk, most nem lehet tovább halasztani a dolgot, itt van ez a Recovery Fund, ezt mindenképpen meg kell célozni, hogy újraindítási vagy újra élesztési, Európa újraélesztésének a kitűzött pénzeket, ami ugye 750 milliárd euróból állt, és ebből Oroszország közel egyharmadot kapta volna meg, 210-220 milliárd eurót, de képtelen volt az előző kormányzat egy normális nemzeti tervet kialakítani. És Hannibal Ante Portas mintájára Draghi már ott állt a kapuk előtt, úgyhogy mint könnyű lengyelányt odaintette a Mattarella, ő azonnal ott volt másnap, amikor kiderült, hogy semmiképpen nem lehet fenntartani az előző kormányzatot, és mint a pénzügyi hatalmak, mint a pénzpiacok ikonja, átvette Olaszország vezetését. Notabene ez már ki tudja hányadik olyan miniszterelnök volt, akit nem szavaztak
csak
meg.
Csak egy beszúrás, milyen állapotban van most Olaszország, az olasz gazdaság?
Rossz.
Tehát az közismert, hogy nagyon magas az adósság ráta, a görögök után az Európai Unióban itt van csúcson.
Általában, amikor a választások nélkül az éppen erőteljesen baloldali, ihletésű, ügyeletes államelnök kinevez egy újabb miniszterelnököt választások nélkül, akkor az új ember az mindig megéri, hogy le fogja győzni, le fogja vinni, 110, amikor a Berlusconit megbuktatták 2011-ben, akkor 105-110%-a volt a GDP-nek a adósság. Ez nem sokat mond a magyar közönségnek talán, már csak azért is, mert valójában itt egy sokkal nagyobb nemzeti össztermékről van szó, mint lakosság arányosan, tehát nem 6-szor akkora, mint a magyar, hanem a GDP az körülbelül közel 20-szor akkora, tehát közel 3000
milliárd. Hát az Európai Unió, hogy az legnagyobb harmadik gazdaságáról beszélünk Olaszország esetében, mennyire foglalkoztatja az olaszok mindennapjait, és mennyire befolyásolja a választások kimenetelét a gazdasági helyzet jobbítása, javítása, tekintettel arra, hogy brutális krízis előtt állunk még ráadásul.
Én azt hiszem, hogy ez egy túl szép megfogalmazás volt, amit Csaba itt megejtettél. Nem foglalkoztatja őket, nem ez foglalkoztatja, hanem azt foglalkoztatja, hogy hogy a fenébe fogják kifizetni azt a rezsiszámlát, azt a bizonyos sárga csekket, amit most itt nyaralás után készhez vettek, és amik legnagyobb megdöbbenésükre 3-4-szer akkora, mint ami volt tavaly ilyenkor.
Hát ugye akció is indult már Nápolyból kifakadóan, hogy kitették először a szolgáltatók, a vendéglátósok, az idegenforgalomból élők, ugye a sárga csekeket az ablakba, valaki égeti is, erre is volt már példa, de visszatérve itt a szeptember 25-ére, az ugye választójogi szempontból is egy érdekes választás az Olaszországban, hiszen kvázi egy komplett választás lesz. Tulajdonképpen az első alkalom, amikor a 18. életévüket betöltött olaszok megválasztatják a képviselőház mellett a szenátus tagjait is. Ennek a hátteréről is légy kedves ejts néhány szót. Mert erre még nem volt példa.
Erre még nem volt példa, és azon kívül másban is különbözik az előzőektől. Na, megmaradt a Rosatellumnak nevezett választási rendszer, amely részben listás, de pont fordítottja a magyarnak, magyarban is van listás meg egyéni. Itt a listás választás az olyan 61%, ha jól emlékszem, míg az egyéni az 37, és akkor marad 2, az a külföldön élőké. Tehát a listás választás az többségben van, megmaradt a választási rendszer, azt nem tudták, nem bírták megújítani, de viszont egy érdekes dolgot végigcsinált, ez a zöldcsillagos mozgalom vezette szárny, megnyírbálta az olasz parlament felső és alsóházának létszámát, a kettő együtt 945 volt, 630 és 315 a szenátus, most az egész hóbelevanc az 600 lehet, 400 és 200. Ez azt jelenti, hogy tovább mélyítette a krízist ez a fajta megvágás, mert hiszen a legtöbben, akik eddig benn voltak, attól reszkedtek, hogy nem elég, hogy vacak a politikájuk, tehát nagy valószínűséggel nem fogják őket újra választani, hanem még ráadásul kevesebb is a hely, úgyhogy húztak, halasztottak mindent, nem döntöttek szinte semmiben, és meg kell, hogy mondjam, hogy a Draghi kormányzat ugyan sok mindent elvégzett, mert Draghinak megvolt a maga pontos missziója, a missziója az volt, egy hármas missziója volt, egy hármas feladata, feladatokat ő általában jól szokta megoldani, whatever it takes, talán mindenki emlékszik, mert a mondatára kerülönbe kerül, bármibe kerül, megmentjük az eurót. Most egy hármas megmentési akciót bíztak rá a politikusok által képviselt financiális erők. Egyrészt mentse meg az eurót, mentse meg Olaszországot, és mentse meg azt az álmot, amelyik igazából az Európai Uniót, az Európai Egyesült Államok felé vezet, lehetőleg segítse elő az adósság közösséget, ez úgy nagyjából benne is van, ugye ebben a Recovery Fundban az adósság közösségnek a elképzelés. Itt vagyunk mi például, akik ugyan aláírtuk, fölvettük a hitelt, de még egy kanyit nem kaptunk belőle, és vagy adnak, vagy nem adnak, mindig új feltételek vannak, de ez most egy mellékes szempont. Draghi valójában azt valósította meg, amit kért tőle a nemzetközi pénzvilág, sikerült olyan nemzeti terveket írnia és iratnia, és az ő személyiség egyfajta garancia is volt a pénzügyi piacok felé.
Hát egy emblematikus figura, ugye, mint az Európai Központi Bank egykori elnöke, és hát ugye pont ebből a verbális beavatkozásból sikerült megmenteni a közös uniós fizetőeszköz, csak egy mondat volt.
Igen, de ugyanakkor azt is érdemes megjegyezni, hogy még Berlusconi segítségével annó, mint 20 évvel ezelőtt, több mint 20 évvel ezelőtt, az olasz központi bank, a magyarul mondva olasz nemzeti bank elnöke is volt, tehát Olaszországban is egy elfogadott figura, valóban egy rendkívül nagy képzettségű és óriási politikai tapasztalatokkal is rendelkező ember, de nem politikus. Úgyhogy amikor mostan a nagy meglepetése ez a Draghi-féle kormányzat összeomlott, azzal nem számoltak azok a politikai erők és azok a pénzügyi körök, hogy azért vannak személyes faktorok is. Tehát, hogy ez egy idős ember, aki köztársaság elnök szeretett volna lenni, de nem hagyták, hogy avanzsáljon, mert úgy gondolták a pénzügyi erők, hogy jobb, hogyha a végrehajtó hatalom egy ilyen a saját emberük kezében van, mert ha fönt csücsül a Quirinálidomb tetején az elnöki palotában, akkor már talán kisebb a beleszólás a bizonyos dolgokba. De Draghi megsértődött. Ezt nem kalkulálták bele, hiába kapta meg a bizalmat 57-szer is, végül is lemondott, mert a bizalmat a 56. 57. szavazásnál nem teljes mértékben kapta meg, matematikailag megkapta, de nem mindenki szavazott rá, és így történt az, hogy Mattarellának nem volt más lehetősége, mint hogy a lehető legrosszabb időpontban, fél évvel gyakorlatilag az amúgy is bekövetkező normál választások előtt, de kiírja az országos politikai parlamenti választást, aminek mondom, te is mondtad, Csaba, elég sok újdonsága is van, de azért a lényege nem változtat az, hogy itt egy óriási változás előszele fújdogál Olaszországban, annyira tehetetlenek volt az előző két kormány, és a Draghi kormány sem végzett el semmi olyasmit, amit komolyan értékelni lehetne, ráadásul, mint a legtöbb kormánynak, a Draghiéknak is, hát pekjük volt, tehát itt volt, hogy a pandémiából ki kell valahogy mászni, kitört közben a háború, egy meglehetősen népszerűtlen állásfoglalást kellett tenni és fejleszteni a politikának, az olasz politikai erőknek is, nem véletlen mondom, hogy népszerűtlen, mert Olaszországban sem szereti ezeket a szankciókat, és nem szeretik azt, hogy fegyvereket szállítanak Ukrajnának, de hát ugye az atlanti hűség, az Európai Uniós elkötelezettség azt mondatja ki ezekkel a politikai körökkel, szinte minden országban, de igenis mi kitartunk, nekünk Ukrajna fontosabb, mert az a szabadság, stb. Holott a népek nagyon jól látják azt, meg is írják el, is mondják, nem a fősodratú média, úristen, Isten, ments, hogy erről szóba kerüljön, hogy végül is ez az egész buli, ez csak az Egyesült Államok malmára hajtja a vizet, mi pedig nem tudjuk kifizetni a sárga csekkeket, és az infláció, a bevásárló kosárak, bevásárló kocsit nem tudjuk telerakni azért a pénz, amit végig teleraktunk, úgyhogy itt nagyon nagy bajok vannak, és főleg az fenyeget, pont az infláció és a nagyon vastag gázár miatt, az egyre emelkedő gázár miatt, hogy az emberek elveszítik a munkájukat, mert a cégek, az üzemek bezárnak, mert nem bírják finanszírozni az áraikat.
Visszatérünk egyébként az általad említett Ukrajnába történő fegyverszállításokra tekintettel arra, hogy a elméletileg nyerésre álló jobboldali szövetség nemrég bemutatta a gazdasági és politikai programját, és ebben egy szót sem ejtenek erről, valószínűleg nem a véletlennek a műve, miközben persze hangsúlyozzák a Ukrajna melletti támogatást, meg a békepártiságot, de a vasárnapi választásoknak a kimenetelét te hogy látod? Ugye a legutóbbi közvélemény kutatások alapján a három jobboldali párt, tehát az Olasz Testvérek, a Liga és a Hajrá Olaszország nagyfölénye nyerheti, tehát több mint 50%-os támogatottsággal nyerheti a voksolást. Lefutottnak tűnik ez a vasárnapi összejövetel?
Soha nem lehet végeredményt előre megmondani, de az bizonyosan megkockáztatható, hogy itt egy elég komoly fölénnyel fog nyerni a jobb oldal. Egyébként még az 50%-ra sincs szüksége a listás szavazások tekintetében, hiszen 45%-kal már gyakorlatilag a mandátumoknak gyakorlatilag mintegy 55-58%-át meg lehet kapni. Tehát az abszolút többség az biztosan meg lesz, tehát egy abszolút kormányzó többség, független attól, hogy most akkor a demokrata párt az 20%-ot kap, vagy 28-at a szatellita pártjával együtt. Mindenki úgy látja, minden felmérés azt mutatta, egyébként a felméréseknek a közlését 10 nappal ezelőtt befejezték, mert 2 héttel a választások előtt, után már, pont a választások előtti második 2 héttől kezdve nem lehet ilyeneket publikálni, de azért szivárognak ki adatok, és a legutolsó felmérések össze, tehát tudom én, 15 ilyen intézetnek az eredményeiből csináltak egy átlagot, és ott minimum arra lehet számítani, annak alapján arra lehet számítani, hogy 46-48%-kal. Szerintem többen fogja megnyerni a jobb oldal, ez elsősorban Meloni húzóerejének köszönhető, akit ugyan nagyon sokan nem fognak megszavazni, mert hiszen veszélyes. És ezt a, bármint rájuk nézve veszélyes. Veszélyes azért több okból. Egyrészt, mert nem szeretnék rossz szavakat használni, de mert népi. Vagyis azt akarom mondani, hogy ő az egyetlen olyan politikus az olasz mezőnyben, női politikus, ráadásul, aki, most a nőkről van szó alapvetően, aki nem az, tehát nem egy kékharisnya, nem az entelektüelektől jön, nem azokból a polgári, nagypolgári, banki körökből jön, gondoljunk, a Christine Lagarde például.
Hát, lehet fogalmaz, az utca embere.
Így van.
Pestiesen.
Az utca embere, sőt, mi több, én azt mondanám, miután ő egy Ena ragazza di Garbatella, ahogy Rómában mondják, egy Garbatellai lány. Ez körülbelül a pesti nyóckernek felel meg. Ez egy nyóckerből való lány, aki rengeteget tanult, de azért megmaradt benne ez a népi egyszerűség, közvetlenség és bátor odamondás.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, és hát a terveim szerint pont innét folytatjuk, ha már tanár úr belekezdett abba, hogy valójában ki is Giorgia Meloni, és hát ugye mit jelent Magyarország számára a jobboldali koalíció esetleges választási győzelme, és hát milyen lehet a két kormány között a kapcsolat, úgyhogy szerintem továbbra is érdemes lesz velünk maradni, hasonlóan izgalmas témákkal foglalkozunk.